Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit újra. Aki most kapcsolódott be, azt is, és aki már reggeltől együtt beszél, együtt van velünk és hallgat bennünket, őket is szeretettel köszöntöm, és főleg hozzájuk szólok, mert szeretném kiigazítani az előbbi hibámat. Ugyanis rosszul mondtam, Petőfinek tulajdonítottam a Zsugori Uram című verset, holott ezt jól tudjuk, hogy Csokonai Vitéz Mihály tollából származik, és hogy egy kicsit javítsak ezen a hibámon, ha megengedik, elmondom ezt a verset. Hát, ha nem engedik meg, akkor is, de szerintem mindenki örömére szolgál. Tehát Csokonai Vitéz Mihály Zsugori Uram. Esmérek én egy vént, ki az? Neve nincsen. Régen eladta már aztat is a kincsen. Sőt, még bírt is véle magában tartotta, mert mondani másnak ingyen sajnálotta. Hol lakik? Ott látszik ama kapu megett, egy ház, melyet náddal önnön maga szegett. Van két palotája piac utcába, de azt a rácoknak adta árendába. Maga e kunyhóban éhezvén kucorog, s elmében mindig e drágaság forog. Ül pénzes ládáján sovány ábrázattal, tisztelvén a mammont örök áldozattal. A búzsgond bélyeset orcájában hever, mérget kedveltető kincseiből kever. Oly sárgák orcája sóvárgó gödrei, mint aranyára vert királyok képei. Mint a sírból feljött halott útálsága, amelyről minden húst a párka lerága. Most is azért sóhajt és dúlfúl magába, miért nem adhatja az áért árendába, s összekalkulálván saját számadását, nyögve kárhoztatja szörnyű pazarlását. Gyászidők, így kiált, vádolván az eget, lám csak egy rövid nap mennyit elveszteget. Ma csak 30 arany jött bé a kasszába, mégis 90 pénzt adtam ki hiába. Azonban mely szörnyű károm következe, itt jajgat, s fejére kulcsolódik keze. Mely szörnyű kár, egy szél, pénzem elrablotta, lantornás ablakom ketté szagasztotta. Úgy tűnődik, s talán azt is sajnálja ő, hogy a versbe ingyen, s potomra jött elő. No, legalább hallhattunk egy szép verset ezen a reggelen, hogy a zsugoriság hogyan teszi teljesen tönkre az embert. Na és akkor térjünk vissza, Miklós, erre a témára, hogy a pénz, a fösvénység hogyan nyomorítja meg az embert, hogyan válik bálványá, Isten helyett hogyan veszi át a szerepet. Mit is mondtál az imént ennek kapcsán, egy érdekes gondolattal hagytuk félbe?
Hát, hogy a mindenféle bálványainkat akár jó szándékú dolgokkal is alá tudjuk támasztani. Gyakorlatilag meg tudjuk magyarázni, hogy valamilyen dolgot miért csinálunk.
Ideológiát találunk.
Találunk, egy ideológiai hátteret, és például pont a mammon után való rohangálásnak egy nagyon közkedvelt megideológizálása az, hogy hát, hogy én ezt a családomért csinálom, a szeretteimért csinálom, és a végén pedig valójában pont ami az embernek a legfontosabb tulajdona, az ideje az, amiből végül nem ad semmit a szeretteinek, a családjának, mert hogy én mindent biztosítani akarok a gyerekeimnek, és végül az ember épp önmagát nem ad jó oda a gyerekeinek.
Ugyanúgy jár, mint a Zsugori Uram, hogy hajt, hogy a gyerekeknek legyen, és az életet pedig valójában nem élvezi.
Bár hát azért ez egy nagyon nehéz téma, mert vannak azért nagyon nehéz helyzetben lévő családok, ahol sajnos olyan helyzetben vannak kényszerítve emberek, hogy másodállást kell vállalni, hogy tényleg a betevő falat meglegyen, de ennek tényleg lehet egy olyan véglete, hogy valójában már nem lenne erre szükség, de ez a fösvénységet nagyon jól.
Nagyon nehéz meghúzni a határt nyilvánvalóan, és vélhetően azok a személyek, akik mondjuk esetleg hallgatják a rádiónkat, ezt a beszélgetést, és be a kategóriába tartoznak, bizonyára megtalálják az indokot, hogy na de hát mások sokkal jobban élnek, nekünk tényleg hajtanunk kell. Csak hát meg kell gondolni, hogy hol van az az igény, amit igényszint, amit úgy gondoljuk, hogy mindenképpen teljesíteni kell. És pontosan itt van a csapda, hogy az ember mindig többet és többet akar. Amit mondtál, hogy az ember, mondjuk egy családos ember azzal ideologizálja meg a pénzhajhászást, hogy én nem magamnak keresem ezt, hanem a családomnak. Valójában ez is önzés, csak kollektív önzés. Tehát nem egymagamnak, hanem annak is kis szűk csoportnak akarok minél többet. Csak itt van egy borzasztó rossz mechanizmus, egy rossz gondolkodási út, amely a következő, hadd mondjam el. A gyermeknek mindent meg akar adni a jó szülő, és hajt, és dolgozik, és harmadállás vállal, hogy mi annak idején éheztünk, de az én gyerekem ne éhezzen. Mi nekünk nem volt autónk, de az én gyerekemnek legyen autó. Minek mi csak albéletbe kezdtünk, de én nem szeretném, hogyha az én gyerekeim albéletbe kezdenének. És megad neki mindent, autót, lakást, nyaralót is, és a gyermek onnan indul. Számára az a természetes. És hiába magyarázza sokszor már a vége felé az ember, a szülő elkezdi mondani, na de azért én mennyit güriztem ezért, az vedd észre, fogd föl, nem fogja föl, és nem veszi észre, mert nem érték, nem tudja értékelni, bármilyen jó szándéka, nem azért, mert hitvány az a gyerek, az a kölök, hanem ő, ha nem küzdött meg érte, akkor számára az nem egy megküzdött érték. És furcsa talán azt mondani, hogy minél kevesebbet adjunk meg a gyerekeinknek, hogy nekik minél jobb legyen, de hallottam családról egy amerikai nagy üzletember, akinek hát milliárdjai vannak, de a gyermekének nem ad semmit indulásnál, hanem küzdje meg ő is azt, amit ő végig küzdött. Nem azért, mert rosszat akar a gyerekének, mert nem szereti, hanem mert ezt végig gondolva belátja, hogy csak akkor fogja a gyermeke értékelni az anyagi javakat, hogyha azokért megküzd. De van ennél szebb példám, Batthyány Stathmann László. Nővéremnek volt alkalma megismerni ennek a családnak az egyik legfiatalabb gyermekét, a legfiatalabb Lacikát, aki Boldog Batthyány Stathmann Lászlónak 11 gyermeke volt, nagyon nagy család, és Laci bácsi mesélte el, hogy a gyermekkorukat, hogy ők nem vették észre, hogy gazdagok. Tehát a cselédekkel együtt ettek, dolgoztak, olyan életvitelt vittek, mint az összes többi ember is, és gyermekként nem tudták, hogy ők ennek a nagy kastélynak az urai. Így nevelte őket, és ezzel hozzá tudta segíteni, hogy értékelni tudják a javakat. Itt rontjuk el az emberi a családjainkat, a gyermekeinket, hogy és ebből az is származik, hogy az ember mindig többet és többet akar. Hát amit megkapott a gyerek, jó, hát akkor ő arra akar építeni. És aztán nincs megállás, hogy kiszipolyozzuk a világot, mert mindig többet akarunk.
Jó, hogy esakacsától elhangzott ez a mindig többet akarunk dolog, mert ami a mai világunkat szerintem még így megmérgezi pluszban, ez a teljesítménynek a bálványozása. Mert hogy tényleg ez úgy jelenik meg számunkra, mint egy istenség, illetve ez kapcsolódva a munka, illetve a munkamánia, amelyet a pszichológusok már konkrét módon egy betegségként kezelnek, hogy valaki a rabjává válhat a saját
nem munkának. Nem tud megállni, csak nem csinálja, igen.
És számomra egy nagyon mély tanítás van annak, illetve személy szerint nekem ez nagyon sokat adott, amikor erre rájöttem, hogy ezt megtapasztaltam, hogy nem véletlen az, hogy az Úr napját szenteld meg parancsban, Isten bizony azt is benne foglalja, hogy pihenjünk. Hogy heti egyszer legalább próbáljunk meg leállni, és próbáljuk meg a munkánkat, a teljesítményünket egy kicsit lerakni. Mert egy kicsit megvizsgáljuk ezeket a bálványokat, azt vetjük észre, hogy ezeknek a háttérében mindig az van, hogy nem kezeljük helyén a dolgokat. Hogy olyan dolgokat kezelünk istenként, istenségként, amelyek nem istenek. Uh-huh. És szerintem pont a pihenésnek a szent parancsa világít rá arra bennünket, hogy vezet rá minket arra, hogy kezeljük magunkat tényleg úgy, mint egy teremtményeket, akik a teremtőnek a gondviselő karjában léteznek, mindent kegyelemként kapnak, ajándékként Istentől, és tényleg, ahogy Szent Pál apostol is fogalmaz, hogy mit van, amit nem kaptál, és hogy amikor pedig nagyon belelovalja az ember magát a munkába, a teljesítménybe, akkor erről bizony nagyon elfelejtkezhet, szerintem. Én legalábbis önkritikaként érzem magam, hogyha nagyon megállás nélkül rohanok, vagy ezt csinálom, azt csinálom, akkor olyan érzésem lehet, hogy valójában nem a teremtőtől kapom ajándékba a dolgokat, hanem én vagyok az, aki ezért megdolgozok. És
azt hiszem, azzal lehet kivédeni ezt az elcsúszást, ezt a hibát, hogyha mindig keresem az, hogy az Istenért, az Isten dicsőségéért cselekszem. Mert például a tanulásban is, tehát a teljesítmény megjelenik, a teljesítmény központúság, vagy teljesítmény hajszolás, hogy minél jobbat. Hát az önmagával persze nagyon is jó, hogy az ember törekszik arra, hogy ötös kapjon, vagy a vizsgán jó sikerüljön, vagy a diplomát szép eredménnyel zárja, önmagában ez szép. De hogyha ez öncélúvá válik, vagy a saját hiúságom hajt ebben, akkor elszaladaló és velem, és nem tudok megállni, és csak hajtok. Mikor oda teszem, hogy Krisztusért, az Istenért, az ő dicsőségére akarok természetesen minél jobb eredményt elérni, bármilyen munkában, tanulásban, vagy bármi másban, akkor ezt igazán nem mondhatom, hogy igen, de vasárnap is azért csinálom az Isten dicsőségére, hogy minél jobb. Akkor megvan ez, amit mondtál, hogy igenis megállok, az Isten parancsa nem azért van, hogy nehezítse az életünket, hanem pontosan azért, hogy minél jobban segítse.
Útjelző táblák.
Útjelző táblák, igen. Amelyeket érdemes betartani, igen. Hogy a számbaleset ne legyen. Tehát nagyon, nagyon hozzásegít bennünket az Úristen a maga tanításával, törvényeivel. Valójában az evangéliumban és az Ószövetségben, a teljes Szentírásban, kinyilatkoztatásban az van leírva, hogy hogy is működik ez a világ. Tehát ő megalkotta, és ránk bízta, bármit csinálhatunk vele, de azért világos tanításokat, instrukciókat, jelzőtáblákat adott és szólt le, hogy hogyan működik jól. És hogyha a saját önzésem vezet inkább, nem pedig az, hogy figyelembe veszem az Istennek ezeket az irányadó tanításait, akkor visszafordul, ellenem fordul a világ, és akkor válik ellenségemmi. Szegény Zsugori uram is örök haragban él azért, mert úgy érzi, hogy az egész világ ellene fordul, mert nincsen elég haszna.
Igen, ami előtt adás előtt beszélgettünk Jesek atyával, elhangzott egy nagyon érdekes mondat, hogy a keleti kereszténységben van egy ilyen párhuzam, hogy van a teremtett világ, illetve ezzel szemben van a teremtett világ ellenivel, vagy az isteni világ ellen való berendezkedés, és valahogy a bálványimádás ezt jelenti, hogy nem az Isten által adott rend alapján, az útjelző táblák alapján próbálunk élni, ami számunkra is a boldogságnak a kulcsát és a szabadságnak a kulcsát jelenti, hanem ezzel szemben valami egyfajta párhuzamos univerzumot próbálunk összehozni, ami viszont Isten nélkül nem szerencsés dolgokat eredményez.
A napokban hasított belém ez a mondat. Jézus azt mondja Péternek, távozz tőlem, Sátán, mert az nem az Isten, hanem az emberek szerint gondolkodol. Ennyire határozottan el kell utasítani, Jézus is ezt mondja. Tehát, hogyha nem az Isten akarata szerint, hanem az emberek akarata szerint gondolkodol, akkor ez sátáni út. Kell, hogy az Isten akaratával, az Isten gondolatával szemléljük az életünket, saját magunkat, feladatainkat, és akkor kerül helyre minden. Kedves hallgatók, természetesen maradjanak velünk, hogyha van véleményük, akkor ezt elmondhatják nekünk a 061-374-0904-es telefonszámon, vagy ha kérdéseik vannak, föl lehet tenni, és a Szent Liturgiára is hívom mindnyájukat, Görög Attil Szent Liturgia bőti szertartást hallgathatnak meg most a bőti időben, és utána pedig 10 órától Görög Attil hittanórára hívom önöket, amikor a mi atyánk következő mondatáról fogunk elmélkedni. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.